3. A telegráf. Visszatérőben Villefortyék értesültek róla, hogy gróf Monte Cristo jött látogatóba, és a szalomban már néhány perce várakozik. Villefortné sokkal izgatottabb volt, semmint ilyen feldult arccal vendég elébe merészkedhetett volna, és egyenesen hálószobájába vonult. A királyi ügyész már jobban tudott magán uralkodni, és belépett a szalomba. De bármennyire féken tartotta is háborgó indulatait, bármennyire ura volt is arcvonásainak, mégsem tudta elűzni homlokáról azt a felleget, mit a nyájasan mosolygó gróf azonnal észrevett rajta. Mi lelte Villefort úr? Kezdte, in medias res, Monte Cristo. Talán rosszkor jöttem, és ön éppen valami súlyos vádra készül? Villefort igyekezett volna mosolyogni. Há, nem, gróf úr, most az egyszer én leszek az áldozat. Én vesztem el az ügyet, mit a véletlen, az önfejűség és a beszámíthatatlanság az én rovásomra döntött el. Talán valami súlyos csapás érte, kérdezte Monte Cristo kitűnően színlelt érdeklődéssel. Ó, gróf úr, válaszolt Villefort keserű megadással. Tulajdonképp szóra sem érdemes az egész, csupán pénzveszteségről van szó. Oly dús, gazdag és bölcs elmélyű ember előtt, mint ön, csak ugyan nem lehet túlságos csapása puszta pénzveszteség. Nem is a pénz bánt engem, bár 900 000 frank elég tetemes összeg arra, hogy sajnálja az ember, hanem annál jobban bánt a sorsnak, a véletlennek, a végzetnek ilyetén rendelkezése. Magam sem tudom, minek nevezzem azt a hatalmat, mely egy csapással lerombolja reményeimet az örökségre. Talán még lányom jövőjét is tönkre teszi puszta szeszélyből az a gyermekké lett aggastyán. 900 000 frankot tetszett mondani? Igaza van, ilyen összeg még egy bölcsész szemében is érzékeny veszteség. És kinek köszönheti ezt a nagy veszteséget? Atyámnak. Kiről már beszéltem önnek? Noirtier úrnak. De úgy rémlik előttem azt tetszett mondani, hogy szélütött, teste egészen megbénult, és érzékeit végképp nem használhatja többé. Testileg nem is, mert sem mozdulni, sem beszélni nem tud, de ennek dacára, mint látni tetszik, elméje működik, akar és cselekszik. 5 perccel ezelőtt váltam el tőle, és jelenleg a végrendeletét írja két jegyző segítségével. Hát mégis tud beszélni? Többet, mint beszélni. Meg tudja értetni magát. Hogyan? Tekintetével. Szemei túlélték béna tagjait, mert, mint látja, még gyilkolni is tud velük.
Kedves barátom, szólt a belépő Villefortné, ön nagyon is sötéten ecseteli helyzetünket.
Madame, köszönté a gróf meghajolva. Villefortné legbájosabb mosolyával fogadta a köszöntést. Hanem, amit az imént beszélt nekem Villefort úr, az csak ugyan megfoghatatlan. Ez a szó talál a legjobban. Megfoghatatlan csak ugyan, ismételte a király ügyész vállat vonva. Szeszélyeskedik az öreg. És nem találnak rá módot, hogy megmásítsa határozatát?
Minden esetre lehetne találni, hiszen egyedül férjemtől függ, hogy e végrendelet velenten javára szóljon a helyet, hogy megkárosítja.
Észrevevén, hogy a házaspár parabolákban kezd beszélni, Nagrof szórakozott arcot öltött, s tekintetét Eduardra terelve, nagy figyelemmel és helyeslő mosolyjal kísérte minden cselekedetét, még azt is, mikor a madarak vájújába tintát töltött. Kedvesem, válaszolt nejének Villefort, ön jól tudja, hogy nem szeretem idehaza a pátriárkát játszani, és sohasem hittem, hogy a világegyetem sorsa egy fejbólintásomtól függ. Mindemellett szükségesnek tartom, hogy családom tiszteletben tartsa akaratomat, és egy megháborodott öreg ember és egy szeszélyes gyermek ne lehessenek befolyással tervemre, mely hosszú esztendőkön át érlelődött bennem elhatározása. D'Épinay báró barátom volt, és a régi jó viszony legméltóbb folytatása volna, ha fiát családunk kötelékébe vonnánk.
Nem gondolja, hogy Valentine egy kézre játszik vele? Kérdezte Villefortné. Neki sem volt ingyére ez a házasság soha, és engem legalább egyáltalán nem lepne meg, ha az, amit ma láttunk és hallottunk, kettejük közös megállapodásának eredménye lett volna.
Így el, asszonyom, válaszolt Wilfor. Senki sem mond le, csak úgy könnyedén 900 000 franknyi örökségről.
A Valentine lemondana már a világról is, uram, hiszen ezelőtt egy esztendővel minden áron kolostorba akart vonulni.
Bárhogy legyen is a dolog, ennek a házasságnak meg kell történnie, asszonyom.
Atya határozott kívánságának ellenére? Kérdezte Wilforné más húrokat pengetve. Ez jól megfontolandó.
Monte Cristo ügyet sem látszott vetni az egész beszélgetésre, hanem azért minden szóra figyelt. Asszonyom, atyám iránt én mindenkor a legnagyobb tisztelettel viseltettem, mivel a természetes fiúi érzés egyenesen lelki ismeretemből és magasabb erkölcsi fölfogásomból folyik. A fiú két okból néz áhítattal atyára, elsősorban, mivel életét, másodszorban, mivel nevelését köszönheti neki, ilyen körülmények között azonban nem ismerhetem el, hogy ez a szegény aggastyán beszámítható állapotban volna, mivel egykori ellenfele gyűlöletes emlékétől még a fiában sem tud megszabadulni. Önmagam előtt válnék nevetségessé, ha szeszélyes hóbortjaihoz alkalmazkodnám. Noirtier urat ezentúl is végtelenül tisztelni fogom, egyetlen zokszó nélkül fogom elviselni a súlyos anyagi veszteséget, mit neki köszönhetek, hanem szándékomat rendíthetetlenül meg fogom valósítani. Ezután itt éljen fölöttünk a világ. Melyik részem van az egészséges, józan értelem? Én tehát nőül adom leányomat Franz Depinay báróhoz, mivel megfelelőnek tartom az összeköttetést, és mindenek fölött azért, mert nem engedem magamat olyan dologban befolyásolni, mely egyenesen és kizárólag reám tartozik. Ugyan, szólalt meg a gróf, ki a királyi ügyész egész beszéde alatt szüntelenül bólogatott helyeslése jeléül.
Ön azt állítja, hogy Noirtier úr csupán azért tagadja ki örökségéből leányát, mivel Franz Depinay úr szándékozik elvenni.
Pusztán ez az oka, semmi más, válaszolt Wilfor vállát vonogatva.
Legalábbis ez a látszólagos ok, jegyezte meg Wilforné.
A valóságos ok, asszonyom, bátran elhiheti nekem, ismerem jól atyám természetét.
Hát, szinte megfoghatatlan, kiáltott föl Wilforné. Tulajdonképpen miért húzódik Noirtier úr jobban Depinay-től, mint bárki mástól?
Csak ugyan különös, jegyezte meg Monte Cristo. Én ismerem Franz Depinay urat, úgy gondolom, annak a Quesnel tábornoknak a fia, kit 10. Károly tett báróvá. Igen. És igen, szeretetreméltó fiatalembernek találom.
Puszta űrügy az egész, meg vagyok róla győződve, mondta Wilforné. Az efféle öreg urak mindig szeretnek zsarnokoskodni, és Noirtier úr úgy látszik, egyáltalán nem szeretné, hogyha férjhez menne unokája.
És önök teljességgel nem tudják, miért idegenkedik annyira Depinay-től? Ugyan, ki is tudhatná?
Talán politikai okok lappanganak alatta?
Lehetséges, mert atyám és Depinay úr atya ebben a viharos korszakban éltek, mely korszak kifejlődésének még én is tanúja voltam.
Az ön atya bonapartista volt, nem de? Úgy emlékszem, mintha ilyesmit tetszett volna említeni.
Atyám elsősorban jakobinus volt, válaszolt Wilfor hevületében túllépve kissé a kellő határon, s a szenátori köpeny, mit Napóleon vetett vállaira, csupán külsejében változtatta meg, lélekben nem. Nem azért bonyolodott összeesküvésekbe, hogy a császár érdekét mozdítsa elő, hanem hogy az annyira gyűlölt bourbonoknak ártson, mert ha valaki, hát éppen atyám ugyancsak értett az ilyesmihez, ki megvalósíthatatlan utópiaként sohasem harcolva, mindig olyan dolgok érdekében működött, amelyeknek teljesülése nem volt lehetetlen, különösen a montazsárdok rettentő elveinek segítségével, kik mitől sem riadtak vissza.
A dolog egészen világos. Noirtier és Depinay urak politikai ellenlábasok voltak. bár Napóleon alatt szolgált d'Épinay generális híve megőrizte királypárti érzelmeit, s ha nem csal az emlékezetem, meggyilkoltatása is akkor történt, amikor késő este egy bonapartista klubból tért haza, hová azért hívták meg, mert elvtársra véltek benne találni. Villefort megdöbbenve szinte rémülettel tekintett a grófra. A tévednék talán? Nem, uram, elegyedett a társalgásba Villefortné. A dolog tökéletesen úgy történt, mint mondani tetszett, és éppen azért ragaszkodik Villefort úr annyira elházasság gondolatához, hogy a két gyermek szeretetben való egyesülése elfeledtesse az apák gyűlölködését. Magasztos lélekre való kegyes gondolat, mely méltán tetszhetne mindenkinek. Csak ugyan szép volna, hogyha Noirtier de Villefort kisasszonyt egy kis főkötő Madame France d'Épinayé változtatná. Villefort megrázkodott, és Monte Cristo tekintetét vizsgálva, lelke mélyén látszott kutatni e szavak értelmét. Hanem a gróf ajkai körül állandóan ott játszott az a jó akarattal teljes mosoly, és a király ügyész legalább ezúttal éles, átható tekintete dacára sem látott mélyebben a felszínnél.
Bár Valentine-ra nézve érzékeny veszteség ez a hóbortos rendelkezés, nem hiszem, hogy befolyással lehetne terveinkre. Nem gondolnám, hogy d'Épinay úr pusztán anyagi okok miatt lemondana róla. Be fogja látni, hogy a velem való összekötetés többet ér annál az örökségnél, mivel magam is áldozatot hozok, hogy szavamat megtarthassam. Valentine különben is gazdag már anyai jussa révén, és Saint-Méranéktól szintén van várnivalója.
És akik nem kevésbé érdemlik meg, hogy Valentine ugyanolyan szeretettel viseltessék irányukban, mint Noirtier úrral szemben, jegyezte meg Villefortné. Egyéb iránt legfőjebb egy hónap múlva már ők is Párizsban lesznek, és Valentine-t ez a szégyen teljes kitagadás föloldozza az alól, hogy ezentúl is Noirtier úr mellé temetkezzék. A gróf nagy gyönyörűséggel hallgatta a sértett hiúság és a halálra sebzett érdekek emereket hörgéseit.
Hanem én úgy gondolom, és előre is bocsánatot kérek, ha netalántán helytelenül fognám föl a dolgot, hogyha Villefort kisasszonyt ki is tagadja örökségéből a végrendelkező, mivel akarata ellenére olyan emberhez megy nőül, kinek atyát gyűlölte valamikor, ugyanezzel a szemrehányással már nem élhet a kedves Edward ellenében. Villefortné kapott a szón és leírhatatlan kifejezéssel mondta.
Ugye? Égbe kiáltó igazságtalanság! Szegény kis Eduardom éppen olyan unokája Noirtiernek, mint Valentine, és mégis Valentine lesz az általános örökös, ha nem talál férjhez menni ahhoz, ki Noirtier úrnak ellensége van. De meg különben is, Eduard viseli tovább a család nevét, és Valentine még a kitagadás esetében is háromszorta olyan gazdag marad, mint az én szegény kis fiam.
A gróf elérte a kívánt hatást, hallgatott és nem beszélt többet.
Adjuk el ezeket a kellemetlen családi ügyeket, gróf úr, mondta Villefort. Igaz ugyan, hogy az engem megillető vagyon a szegények között fog föloztatni, kik manapság tulajdonképpen gazdagabbak mi nálunk. Atyám hóbortos szeszélyből jogos reményemet hiúsította meg, én pedig úgy fogok cselekedni, mint az olyan ember, kinek helyén van a szíve. Ezt az összeget, amelyet d'Épinay úrnak ígértem, még akkor sem fogom megcsorbítani, ha magamnak kellene nélkülöznöm miatta.
Hanem talán mégis az volna a leghelyesebb, ha bizalmasan közölnénk d'Épinay úrral az egész dolgot, hogy ő maga vonulhasson vissza becsülettel, mondta Villefortné visszatérve arra az egyetlen gondolatra, amely egész lelkét foglalkoztatta.
Az nagy baj volna, asszonyom, kiáltott föl Villefort.
Nagy baj, ismételte Monte Cristo.
Minden esetre nagy baj, válaszolt Villefort már kissé megnyugodva. Félbe maradt házasság, még ha pénz miatt hiúsul is meg, mindig kedvezőtlen világot vett a leányra. Azután megint csak szájról szájra járna az a sok mindenféle pletyka, mit éppen e házassággal szándékoztam egyszer s mindenkorra elfolytani. De nem higgyék el, hogy minden a régiben marad. D'Épinay úr tisztességes, becsületes, jóra való férfiú, és Valentine kitagadtatása után még jobban fog ragaszkodni hozzá, mint annak előtte. Nem gondolnám, hogy kapzsi volna. Nem, szó sincs róla, lehetetlen.
Magam is úgy vélem, nyilatkozott Monte Cristo, tekintetét erősen Wilfornéra függesztve. S ha barátjukul tekintenének, nem is késném azzal a tanáccsal, hogy mihelyt Depiné úr visszatért, ami különben egy hónap leforgása alatt meg fog történni, erősítsék meg a fennálló kötelékeket olyan formán, hogy többé ne legyen föloldható, de kezeskedem érte, hogy a dolog ez esetben teljesen Wilfor úr kedvére fog elintéződni. A királyi ügyész arca láthatólag földerült, neje egyre jobban sápadozott.
Ez volt minden, amit tudni akartam, mondta Wilfor, kezét nyújtva Monte Cristónak. És az olyan tanácsadó véleményét, mint ön, kellőképpen meg is fogom becsülni, és mivel azt szerint járok el, úgy tekinthetjük az egész ügyet, mintha meg sem történt volna, mivel terveimen mit sem változtatott.
Bármi igazságtalanul szokott is ítélni a világ, ez esetben bizonyára hódolattal fog meghajolni nemes elhatározása előtt. Barátai még büszkébbek lesznek önre, és Depiné úr még kevesebb hozománnyal is örömest fogja Wilfor kisasszonyt nejévé tenni, már csak azért is, hogy oly család kötelékébe léphessen, hol az adott szót még ilyen áldozatok árán is megtartják. E szavak után fölkelt és távozni készült.
Ó, oh, annyira siet, gróf úr!
Kénytelen vagyok vele, asszonyom, csupán azért jöttem, hogy el ne feledkezzenek a szombat estéről.
Azt gondolja, gróf úr, hogy el lehet feledni ilyen meghívást?
Nagyon jó, asszonyom, hanem jól tudom, hogy Wilfor úrnak néha igen bokros teendői vannak.
Férjem szavát adta önnek, uram, és, mint láthatja, még akkor is megtartja, ha veszít. Hogy ne tartaná meg, ha csupán nyerhet vele?
A Sanzelizéi palotában gyűlik össze a társaság?
Nem, és éppen az teszi még becsessebbé részükről az áldozatot. Falusi házamban hívtam meg vendégeimet.
Falusi házába?
Igen.
És hol? Bizonyára Párizs közelében, ugye?
Mindjárt a kapukon kívül alig fél mérföldnyire a sorompótól, Otőjben.
Otőjben?
Kiáltott föl Wilfor.
Ha, igen, emlékszem. Nőm említette már, hogy ön Otőjben lakik, hiszen éppen oda vitték be a baleset alkalmával. És melyik részén van Otőjnek a háza?
A La Fontaine utcában.
A La Fontaine utcában? Ismételte kissé megdöbbenve Wilfor. Szabad tudnom a számát is?
28.
Hiszen akkor Saint-Méran házát vette meg.
Saint-Méran úrét, az övé volt a ház?
Igen, válaszolt férje helyett Wilforné. És képzelje, gróf úr,
mit asszonyom?
Ugye ön egészen csinosnak találja azt a házat?
Nagyon kedvesnek találom.
És az én uram a világért sem akart benne lakni.
Úgy látszik, Wilfor úr valami előítélettel viseltetik iránta.
Ki nem állhatom Otőjt,
válaszolt a király ügyész, igyekezve uralkodni magán.
De remélem, kérdezte aggodalmas hangon Monte Cristo, hogy ez az idegenkedés még nem foszt meg attól a szerencsétől, hogy vendégemül tisztelhessen benne.
Nem, gróf úr, remélem, minden esetre el fogok követni minden tőlem telhetőt,
dadogta Wilfor.
Semmi mentegetőzés. Wilfor úr, előre is kijelentem, nem fogadok el semmiféle kifogást. Szombaton pontban esti 6 órára elvárom önt, és ha elmaradnak, kénytelen volnék azt gondolni, hogy több mint 20 esztendő óta lakatlanul álló házhoz valami sötét, véres hagyomány emléke fűződik.
El fogok menni, gróf úr, minden esetre el fogok menni, vágott szavába hevesen a királyi ügyész.
Elvárom, Wilfor úr, most pedig engedjék meg, hogy szíves jóindulatukba ajánljam magamat.
Az imént már említette, hogy valami dolga van, és éppen el akartam mondani, hogy micsoda, amikor hirtelen másra tértünk.
Nem tudom, merhetem-e megmondani, hogy hová készülök.
Vonakodása még kíváncsibbá tesz.
Engem érdekel a világon minden, és nagyon szeretnék megtekinteni valami dolgot, ami sok fejtörést okozott már nekem.
Micsoda?
A telegráf. Most már elárultam magamat.
Annyira érdekli a telegráf?
Rendkívül érdekel. Nem egyszer láttam útközben egy-egy a síkból kiemelkedő halmon mozogni a telegráf fekete léc karjait, mintha valami óriási dongó kapálta volna a levegőt. Mindenkor érdekesnek találtam ezt a látványt, mert valóban csodálatos dolog, hogy ezek a végtelen pontossággal megadott jelek 300 mérföldnyire viszik hihetetlen sebességgel céljához a gondolatot. Csodálatos dolog is, hogy két ember ilyen távolságból beszélni tud egymással, és valahányszor megpillantottam ezeket az óriási dongókat öntudatos szabályossággal mozogni, mindannyiszor akaratlanul is szellemekre, manókra, szóval boszorkányos földön túli hatalmakra gondoltam, és nevetnem kellett. Hanem közvetlen közelből sohasem kerekedett még kedvem ezeket a fekete csápú, fehér potrohú, óriás bogarakat megtekinteni, mert mindig azt hittem, hogy kőszárnyaik alól egyszerre csak elébém topan egy szellem, kabbalisztikus varázsló tudományával hivalkodván. Egyszer csak arról értesültem, hogy a telegráf szerkezetének mestere tulajdonképpen egy szegény fickó, ki évenként 1200 frankért naphosszat elnézi azt a rengeteg bogarat, amely 4-5 mérföldnyire van tőle. Mióta ezt megtudtam, csak ugyan kíváncsi vagyok arra a komédiára, hogyan gubozza be magát az a két hernyóbáb, hol az egyik, hol a másik szálat megeresztve. És melyiket óhajtja megtekinteni? Monte Cristo elkerült a választ. Melyik telegráfot óhajtja látni? A belügyminisztériumét, vagy az obszervatóriumét? Egyiket sem, mert ott bizonyára olyan emberekre találnék, akik mindenáron olyan dolgot akarnak megértetni velem, amire egyáltalán nem vagyok kíváncsi, és olyan dolgokat magyaráznának meg, amiről nekik sincsen tiszta fogalmuk. Elingettét, legalább ezekre a rovarokra nézve szeretném megtartani az illúziómat, ha már az emberekkel szemben elvesztettem. Isten mentsen, hogy ezeket a nagy szabású intézeteket tekintse meg. Sokkal jobban érdekel odakünn a szabadban, hol valami begubbózott embert találok a toronyban. Érdekes különbségei vannak. Melyik vonalat ajánlaná, hogy tanulmányozzam? Minden esetre azt, amelyik legsűrűbben működik mostanában. Akkor hát a Spanyolországból kiindulott, ugye? Az lesz a legcélszerűbb. Óhajt talán egy miniszteri ajánlólevelet, hogy megmagyarázzak? A világért sem, sőt ellenkezőleg nem is engedném, hogy megmagyarázzak. Nem akarom érteni, mert akkor nem volna szememben többé oly nagy jelentőségű szó a telegráf, és nem volna szememben többé egyéb Duchatel és Montalivi urak jelváltásánál, mit a bajonnei préfé jóvoltából folytathatnak, és mely ezzel a két görög szóval fejezhető ki, Edaxi Grafon. Én ezt a fekete csápú bogarat és félelmetes nevét ezentúl is tiszteletben óhajtanám tartani. Akkor jó lesz sietni, gróf úr, mert két óra múlva beesteletik, és akkor már semmit sem láthat. A manóba, de rám ijesztett. Melyiket éremellek hamarabb? A bajonnei vonalon? Igen. A Chatillonit. És azután? A Montaigny tornyot. Köszönöm. A viszontlátásra. Szombaton majd beszámolok tapasztalataimmal. Az ajtóban szembe találkozott a két jegyzővel, kik örökségétől fosztották meg Valentine-t, és elégedett mosolyal távoztak, mint akik jól végezték dolgokat.